Novák István vagyok, és kicsit nehezíteni fogom az operatőr kolléga dolgát, mert jobbra-balra mozogni fogok. Itt többször hallottátok, hogy egyszerűen csak Novák úrnak szólítanak, ez nem azért van, mert hogy valami fajta arisztokrata családból származnék, hanem ez 21 néhány évvel ezelőtt egyszerűen az egyetemen rajta maradt. És a születben hárman is megkérdezték, hogy mióta vagyok a Microsoft alkalmazottja. Látjátok, hogy az van kívül, hogy Microsoft regionális igazgató, ez nem azt jelenti, hogy én akár a Tibornak, vagy bárkinek a főnökelnek, mert nem vagyok Microsoft alkalmazott. Ez egy közösségi cím, csak a magyar nyelvben a director szót is igazgatónak fordítják, meg a menedzsert is, tehát én nem a Microsoftnál dolgozom, hanem én annak a 116 szakembernek az egyike vagyok, akiket ilyen regionális igazgatóként tart számon a Microsoft, mint szakember. Tehát semmi más egyéb kötöttségem nincs az egész dologhoz. Azt nem mondanám, hogy ez az ebéd, amit ti ettetek, az rettentően az emésztőrendszereteket megnehezítette volna. Tehát ha jól láttam, akkor körülbelül olyan 1,3 szendvics juthatott fejenként mindenkinek. De azért megpróbálom egy kicsit ezt a témát, amivel foglalkozunk, úgy felvezetni, hogy számotokra is érdekes legyen. Nem lesz annyira érdekes a téma, mint amikor kis cicákat nézegettetek, vagy kiskutyákat. Most egyetlen hölgyet se látok itt, tehát hogyha mondjuk hölgyeket nézegettetek volna, annyira se lesz érdekes a dolog. Azt szeretném kérni, hogy ha bármikor bármilyen kérdésetek van, nyugodtan állítsatok meg és szóljatok bele. Tehát a téma, amivel foglalkozunk, az az, hogy üzleti alkalmazások, nagyvállalat és ennek az egésznek a kontextusában a modern alkalmazás. Nagyon sok mindent láttatok idáig azzal kapcsolatban, hogy hát hogyan lehet felhasználói felületet készíteni, hogyan lehet majd a későbbiekben egy háttérrendszerhez kapcsolódni interneten, és így tovább ezeken keresztül. Van azonban egy olyan típusú dolog, amiről nem nagyon beszélgettetek, ez pedig az, amikor az ember nem valamilyen egyszerű rendszerhez kapcsolódik, hanem esetleg egy nagyvállalati rendszerhez. Amit én el szeretnék mondani számotokra, az nem is azért lesz izgalmas, mert hogy meg fogjátok tanulni feltétlenül, hogy akkor milyen fajta technikai megoldásokat kell alkalmazni, hogyha egy nagyvállalati rendszerhez kapcsolódunk, hanem leginkább az a számomra fontos információ, hogy olyan kérdőjeleket jelenítsek meg a fejetekben, amivel tudjátok, hogy amikor egy projektet, egy modern alkalmazás tervezési, készítési, bevezetési projektet összeállítotok, akkor mik azok a tipikus problémák, amire érdemes figyelni, és gondoljatok arra, hogy lehet, hogy erre is kell időt terveznem, erre is gondolnom kell, és így tovább, jó? Megnéztem a ti névsorotokat, és ennek ellenére én feltenném azt a kérdést, bár nagyjából látom, milyen háttértől jöttök, hogy ki az közületek, aki úgy gondolja, hogy alapvetően nagyvállalati alkalmazásoknak a környezetében dolgozik valamilyen módon. Legyen szíves, emelje föl az a kezét. Egy kicsit följebb, főleg azért, hogy nem látok. Aha, tehát mondjuk olyan 25-33% között itt. Azt szeretném még megkérdezni ezt, mivel személy szerint nem ismerlek benneteket, hogy ki az, aki inkább egy kicsit ezeket az alkalmazásokat a termékmenedzsment és marketing oldaláról vizsgálja. Tehát aki azért van itt, hogy ezeket a részeket nézze meg. Aha. És a többiek akkor, akik nem tették fel a kezüket, azok inkább fejlesztő oldalról vizsgálják ezeket, ugye? Jó, köszönöm szépen. Na hát én három témával fogok foglalkozni, és közben én is megpróbálok egy pici kis demót belecsempészni. Egy nagyon kis demó lesz egy alkalmazás kapcsán, amit a Tiborral és a Bálinttal közösen készítünk egy kicsit modern üzleti alkalmazások kapcsán. De a három témakör, amit érintek, és nagyon kérlek, nyugodtan vitatkozzatok vele, meg állítsatok meg, hogyha valami észrevételetek van. Az egyik egy picit elemzem a nagyvállalati környezet sajátosságait. Meg fogok mutatni néhány modellt, nagyon egyszerű mintát arra, hogy ezeket a nagyvállalati szolgáltatásokat általában hogyan használjuk. Beszélni fogok egy picit arról a típusú történetre, amit okos kliensnek nevezünk, el is fogom mondani, hogy mi ez, és hát az idő jelentős részében remélhetőleg a ti kérdéseitekre fogok válaszolni. Nézzük is meg mindjárt az első dolog. Nagyon nehéz dolga van az embernek, amikor meg kell fogalmazni, hogy mit is jelent az a nagyvállalati környezet. Én valahogy úgy tudnám megfogalmazni, hogy azt szoktam mondani, amikor ezt megkérdezik, hogy hát vannak olyan típusú értékek, amik ezek az alkalmazásoknál inkább jelentkeznek, mint egy szociális alkalmazásnál, egy Facebooknál, egy kis cicákat bemutató alkalmazásnál, amelyek egyszer abból erednek, hogy egy nagyvállalatnál speciális üzleti követelmények és elvárások vannak. És mind, ami emiatt van, annak egy modern alkalmazásban is, ha nem is feltétlenül megjelennie kell, de a készítése során figyelni kell rá. Próbáljuk megnézni egy kicsit eltávolodva a nagyvállalatoktól és közelítve feléjük, hogy jelen pillanatban egy modern alkalmazás az hogyan néz ki. Ha fejlesztői szempontból akarom megnézni, akkor a legtöbb modern alkalmazás az úgy néz ki, hogy valahol a háttérben van egy szolgáltatás, ami fölött van egy homlokzat. Az internet túloldalán valahol ott csücsül az eszközünk, ami lehet egy mobiltelefon, egy Windows 8-as kliens, vagy bármi egyéb, ami gyakorlatilag egy proxyn keresztül eléri ezeket a szolgáltatásokat, és utána ezen keresztül egy ilyen modern felhasználói felületen megjeleníti azt, ami a felhasználót érdekli, azokat az információkat, kezelőfeletet biztosít, és így tovább. Ha egy kicsit tovább megyek, egy picit nagyobb alkalmazást nézek, akkor a háttérben valójában több szolgáltatás van, és úgy készítem el az alkalmazásaimat, hogy ezekhez a szolgáltatásokhoz hozzá tudjanak férni, esetleg úgy valósítom meg ezt, hogy a Windows 8 és a Windows Phone mellett, akár iOS, Android, vagy bármilyen egyéb HTML-es, JavaScript-es alkalmazás felett is legyen. Ez architektúrálisan nem egy bonyolult kérdés, ezt mindannyian nyilván átlátjátok. Van azonban ennek az egész néhány rétegből álló architektúrának olyan sajátosság, ami tipikusan a nagyvállalatokra jellemző, és nagyon gyakran, amikor fejlesztők modern üzleti alkalmazást készítenek, nem feltétlenül figyelnek erre. Néhány ilyet említenék meg nektek. Az egyik, ami alkalmazás feletek megvalósítása során extra időt szokott igényelni, hogy a nagyvállalatoknál általában van valami arculat vagy image, és ha fejlesztők nem gondolnak időben erre, hát akkor elég jelentős energiájuk rá fog arra menni, hogy ez bizony a feletre valahogy oda kell varázsolni. Ez eddig még nem olyan nehéz dolog. Egy picit átugornék a szolgáltatás oldalra. Nagyon sok nagyvállalatnál találkozom az úgynevezett legacy homlokzat, vagyis ilyen régi, elavult, megörökölt homlokzat típusú dolgokkal. Ma a modern webfejlesztők hozzá vannak ahhoz szok, hogy az alkalmazásoknál valami egyszerű HTTP protokollon keresztül gyakran elérhető felülettel szembesülnek. Na azért a nagyvállalatoknál ez nem mindig így van. Tehát onnantól kezdve, hogy telnetes kliensek, parancsorból elindítható apik, speciális protokollok vannak, nagyon-nagyon sok minden előfordul. Tehát ha az ember nem tudja, hogy milyen nagyvállalati szolgáltatása van dolga, akkor azért szálljon arra időt, hogy megnézze ezt a homlokzatát, vagy tervez arra időt, hogy valamit azért, hogy ezt az alkalmazást elérje, azért tennie kell. Nagyon gyakran, én ezekre mondom, hogy úgynevezett kényes szolgáltatások vannak a háttérben. Én kényesnek azt hívom, hogy nem feltétlenül egyszerűen elérhető, felhasználói azonosítás, használt protokollok, szóval nem olyan egyszerű, mint amikor az ember egy webes szolgáltatást egyébként meghív, vagy látja ezeket a mintapéldákat. És ennek megfelelően néha sajátos proxikat kell kiépíteni, olyan proxikat, amik lehetővé teszik, hogy ezeket a szolgáltatásokat elérjük. Jó? Ha ilyesmit láttok, akkor egy felkiáltójel az valahol jelenjen meg a szemetek előtt, hogy ebbe gondolkodni kell és tervezni kell az alkalmazásnál, az ilyen típusú dolgoknál. Három szlájdba szeretnék néhány nagyon fontos sajátosságot bemutatni a nagyvállalati alkalmazások kapcsán. Az egyik fontos dolog, hogy a legtöbb alkalmazás, amit modern alkalmazásként készít el az ember, háromfajta közönségnek szól. A B2P, vagyis a business to public típusú alkalmazások, azok tipikusan olyanok, mint a weboldalak, hogy bárki elérheti őket. Az a célja a nagyvállalatnak, hogy azon keresztül akárkit, a leendő potenciális ügyfelét is meg tudja szólítani. Vannak a business to customer alkalmazások, ahol a meglévő ügyfeleket kell megszólítani. Például egy mobil szolgáltató cégnél azok az ügyfelek, akik meg akarják nézni, hogy mennyi a számlájuk, vagy éppen hol jár a fogyasztásuk. És vannak a B2B szolgáltatások, amelyeket kifejezetten olyan alkalmazások, amiket egy beszállítói lánc, partnerkezelés, stb. Kapcsán valósít meg a nagyvállalat. Azért fontos ezeket így elkülöníteni, mert különböző típusú biztonsági elvárások vannak ezekkel az alkalmazásokkal szemben. A legegyszerűbb nyilván a B2B szolgáltatások, ott valójában bárki, aki a weben jelentkezik, vagy letölti az ingyenes alkalmazást Windows 8-ra, ezeket használhatja. A business to customer már egy kicsit bonyolultabb kérdés. Az első kérdés mindig egy nagyvállalatnak, hogy kit is hívő ügyfélnek, azt az ügyfelet hívja, akinek mondjuk egy mobiltelefonja van, vagy azt az ügyfelet, aki egy kis cég és 100 mobiltelefonja van, és így tovább. És a business to business az még bonyolultabb, hogy mennyire akar megbízni az alkalmazásban a nagyvállalat, mennyire engedi be a partnerit, milyen speciális autentikációs hitelesítési módokat kíván, akar-e használni egy security tokent például, amit osztogat a partnereinek, és így tovább. Tehát erre figyelni kell, ez mindig egy nehézség. Tudnotok kell, hogy melyik nagyvállalati ügyfélszférát célozza meg az alkalmazás. Ahogy haladunk egyébként föntről lefele, ezek egyre nehezebb és egyre nagyobb munkaigénnyel járó dolgokat jelentenek. Egy másik fajta fontos dolog, amiről nagyon gyakran elfeledkeznek a modern alkalmazások fejlesztője, az az, hogy a nagyvállalatok sajátosságai között szerepel a bonyolultság. A bonyolultságot azt úgy kell érteni, hogy mennyiségi és minőségi bonyolultság egyaránt ott szerepel. Példákat mondok. Nagyon gyakori, hogy sokkal bonyolultabb az adatszerkezet, mint amit az ember ugye elsőre számít. Azok, akik foglalkozhatok ügyfelekkel, vagy olyan adatbázisokkal, ahol ügyfelek adatait tartjátok, nyilván valószínűleg nagyon gyakran egy nyilvánvaló dolog, hogy egy-egy ügyfélhez egy tucatnyi adat tartozik. Vannak olyan nagyvállalatok, ahol egy ügyfélhez nem egy tucatnyi adat tartozik, hanem 10 vagy nagy Isten 15-20 tucatnyi információ, tehát mondjuk 100-120 jellemző. És igazából ezeknek a jellemzőknek az elérése sem feltétlenül egy egyszerű dolog, de egyáltalán az, hogy kitalálni, hogy mi az, amit egy modern alkalmazás, hogy meg akarok jeleníteni, mi az, amire szükségem van, az egy kihívás jelentő feladat. Nagyon gyakori a fogalmi zűrzavar. Én nagyon sokat dolgoztam mobil szolgáltató cégeknél, és pontosan tudom, hogy ott például annak a fogalma, hogy mi az ügyfél, az egy nagyon összetett kérdés. Ha az ember abban gondolkozik, hogy én mondjuk egy mobil szolgáltató ügyfele vagyok, akkor valószínűleg az jut eszembe, hogy nekem van egy telefonszámom, és azon keresztül vagyok a mobil szolgáltató ügyfele. De hát nekem lehet, hogy több telefonszámom van a mobil szolgáltatónál, lehet, hogy a családtagjaimnak vannak saját készülékei. Lehet, hogy én egy kis cég vezetője vagyok, és akkor nekem 10 meg 100 kártyám is van akár ennél a mobil szolgáltatónál, és az is, hogy én egy nagy ügyfél vagyok, akinek több telephelye van. Tehát az, hogy a szolgáltató szempontjából mi az ügyfél pontos fogalma, ez nem feltétlenül egy egyszerű dolog, és ez nagyon komoly problémákat jelent egy-egy alkalmazás tervezésén, az ember előre nem számít rá. Hasonló módon emiatt a folyamatok is bonyolultak lehetnek, és bonyolult státuszok tartozhatnak a folyamatokhoz, meg az entitásokhoz. Példákat mondok, amikor egy webes áruházon az ember egy rendelést csinál, akkor nagyon könnyen el tudja képzelni, hogy a rendelésnek néhány állapota van, még feladtam a rendelést, esetleg ellenőrzik a készletet, esetleg kiszállítják, már meg is érkezett hozzám. Az ember az úgy azt mondja, hogy egy kezé meg tudja ezeket az állapotokat számolni. Nagyon sok komoly webáruháznál, egy Amazonnál, vagy egyéb áruházaknál ezeknek az állapotnak a száma nem az az öt, amit én az egy kezemben meg tudok számolni, ennek több, mint a tízszerese. Tehát annyi fajta dolog lehet. Megint csak egy minőségi és egy mennyiségi probléma, amire figyelni kell. Jó? És végül a harmadik fontos dolog, ez leginkább a nagyvállalati rendszereknek a szerver oldalán történik, amit mindig figyelembe kell vennetek és fejben kell tartanatok, hogy ezek a nagyvállalatok általában monitorozzák azokat a rendszereket, amelyeket használtok. Ez azért fontos, mert ehhez nagyon gyakran információt kell szolgáltatni a modern alkalmazásból is. Diagnosztika szintén, ha valamilyen fajta hiba történik, akkor ennek egy részét a nagyvállalat saját szerveroldali rendszer tudja biztosítani, de néhány alkalmazásnál egy-egy ilyen nagyvállalati működés elvárja azt, hogy az ember a kliens oldalon érzékelt problémákról is tájékoztassa ezt a rendszert. Analitika. Egy fantasztikusan fontos dolog a nagyvállalatoknál, hogy a legtöbb esetben monitorozzák a folyamatokat, és elemzik azokat, hogy még jobbá tudják tenni. Ennek megfelelően elképzelhető, hogy ha egy modern alkalmazást készítetek, akkor elvárja a nagyvállalat a modern alkalmazástól azt, hogy analitikai információt szolgáltasson. Példát mondok nektek. Ha ebben az alkalmazásban egy folyamat az azt jelenti, hogy 3 vagy 4 képernyőn kell végigkattintgatni a felhasználónak, akkor elképzelhető, hogy a nagyvállalat elvárja azt, hogy minden egyes olyan hívás, ami a klienstől a szerver oldal fele történik, valami fajta logikai tranzakció azonosítót átadjon, ami az egész folyamatra jellemző azonosító, és mondjuk képernyőváltásonként vagy gombok lenyomásaként egy lokális műveletazonosítót is átadjon. Tehát gyakorlatilag egy olyan információt kérjen tőletek, hogy a nagyvállalati oldalon, utána, ha egy ilyen tranzakciót megránt egy ilyen azonosítónál fogva, akkor meg tudja mondani, aha, az ügyfeleknek leggyakrabban ez a folyamat 16,5 percig tartott, amiből átlagosan 3,5 percet ezen a képernyőn töltöttek, 5 percet hezitáltak, mielőtt lenyomták volna ezt a gombot, és utána még ez vagy az a dolog történt. Jó? Ez fontos, erre figyelni kell, ezeket is meg kell oldani. És hát amire ugye figyelni kell, hogy a legtöbb nagyvállalatnál működik audit vagy fraud management system, vagy rendszer, ami ugye arra azt a célt szolgálja, hogy ne lehessen külső csalásokat végrehajtani, ne lehessen visszaélni vele, figyeljék azokat a műveleteket, amelyeket a felhasználó végezés így tovább. Tehát ezek voltak a sajátosságok. Nem állítom, hogy minden vállalati rendszerben mindegyik ott van, sőt nagyon sok vállalati rendszerből ebből csak nagyon-nagyon kevés van ott, de muszáj rá figyelni. Tehát valahol ott kell lenni a fejetekben, hogyha nagyvállalati rendszerhez illeszkedtek, akkor vagy föltenni ezeket a kérdéseket előre, hogy van-e nálatok ilyen típusú dolog. Kell-e nekünk arra figyelni, hogy esetleg ezt egy másik rendszer kezeli nálatok a vállalatoknál. Milyen protokollon keresztül lehetek veletek kommunikálni, és így tovább. Jó? És ezeket vegyétek figyelembe a tervezésnél, mert ha nem vesz az ember figyelembe, akkor nagyon könnyen járhat úgy, hogy egy gyönyörű, modern alkalmazást elkészít, azt hisz, hogy már csak egyetlen egy apró feladat van hátra, nagyvállalati rendszerekhez való illeszkedés, és akkor szembesül azzal, hogy valójában egy egész komoly problémahegyet kell legyűrnie. Jó? Tehát tervezzetek, számoljatok vele. Nézzük meg, hogy milyen fajta megoldásokat lehet találni arra, hogy ezeket a nagyvállalati rendszereket elérjük és használatba vegyük. Az első legfontosabb dolog, amit szeretnék elmondani, hogy nem tudok nektek arról beszámolni, hogy volnának abszolút megbízható és tuti megoldások, amik mindenhol működnek és egységesen használható. Helyettük az, ami van, van néhány olyan minta, amik nagyon jól működnek, és érdemes ezeket áttekinteni, meg egy kicsit gondolkodni bennük, és akkor az ember egy kicsit hamarabb olyan ötletekhez, olyan dolgokhoz jut el, amire esetleg egyébként nem gondol. Néhány ilyen dolgot próbálnék nektek megvilágítani, azon keresztül, hogy azokat a problémákat mutatom benne, rendszeresen találkozik az ember, amikor akár egy modern, akár egy webes alkalmazást egy nagyvállalati rendszerhez illeszkedik. Az első, amit már említettem nektek, hogy meg kell találni azt a megfelelő homlokzatot, amin keresztül ez az alkalmazás megszólítható. Nagyon szélsőséges lehetőségek vannak, vannak olyan rendszerek, amikhez fantasztikus jó homlokzatok vannak, tehát rögtön HTTP, RESTes webszolgáltatásokon keresztül el tudjuk őket érni, ami az egyik legjobb a modern alkalmazás fejlesztés szempontjából, és vannak, ahol azt mondják, hát igen, itt tulajdonképpen a rendszer mögött egy command line eszköz van, azt lehet hívni, és amit az visszad az outputján, hát azt kell nekünk adatokba valahol megjeleníteni. Megdöbbentően sok ilyennel találkozik az ember egyébként még. Nagyon fontos, hogy problémát szokott jelenteni adott esetben, hogy hogyan hitelesítjük a felhasználókat, vagy hogyan kezeljük az ő jogosultságaikat. Gyakori, hogy a vállalatnál egységes címtár van, valami fajta identity management, ahol amin keresztül ezt használjuk, de olyan nagy vállalattal is találkoztam, ahol 100 alkalmazáshoz 98 különböző hitelesítési megoldást találkozik, szinte mindegyiknek saját jogosultság és felhasználói adatbázisa van, tehát ez sem mindegy. Van egy olyan dolog, hogy bejelentkezés a szolgáltatásba, tehát az, hogy hitelesítettük a felhasználót, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, de tulajdonképpen a hitelesítéssel még csak egy kapun jutottunk keresztül, hogy valahogy a nagyvállalat infrastruktúrájához férjünk hozzá, és utána még ezekbe a szolgáltatásokba is úgymond be kell jelentkezni. Nem mindig számít rá az ember, hogy ez így van. Ezeket a bizonyos legacy elérési módokat kell kezelni, amiről az előbb is beszéltem, hogy lehet, hogy bizony egy telnet kapcsolatot kell még kezelnünk ahhoz, hogy az információkhoz hozzáférjünk. És három nagyon-nagyon fontos dolog, amire előre nem feltétlenül számít az ember. Vannak olyan nagyvállalati rendszerek, amelyek lassúak. A lassúság az egy relatív fogalom. Ezek a rendszerek abból a szempontból lassúak, és én itt azt értem lassúság alatt, hogyha nekem van egy okos eszközöm, és úgy érintéssel azt mondom, hogy na, akkor ugorj erre vagy arra, vagy mutasd meg ezt vagy azt az információt, akkor ugye ergonómiai ergonómiában azt tanítják, hogy ahol másfél-két másodpercemben az információ nem jelenik meg a képernyőn, vagy 4-5 másodpercig nem történik olyan valami, ami leköti a felhasználó figyelmét, legyen ez egy homokóra, egy progress bar, egy kis videó, egy átmenet, akkor a felhasználó azt mondja, hogy lassú a rendszer. Ezek a rendszerek nem lassúak, hogy azok az ügyintézők, akik esetleg ülnek előtte, azoknál ez egy teljesen természetes dolog, mert már 27 és fél éve ezt csinálják, hogy megnyomják a gombot, és tudják, hogy 6 és fél másodperc múlva ott van az információ. Ezt viszont nem fogják a modern alkalmazások felületén elfogadni a kliensek, tehát ezzel valamit kezdeni kell. A másik ilyen dolog a hibakezelés. Amikor vagy a kapcsolat megszakad a vállalati rendszer felé, és újra kell építeni, vagy valami olyan hibakódot ad, amivel igazából az ember nem tud mit kezdeni a szerver oldalon, és valahogy ezt kommunikálni kell a felhasználók felé. Nyilvánvalóan nem szerencsés a felhasználókat azzal megijeszteni, hogy egy 30 soros hibakódot kiteszek neki a képernyőre, még akkor is, ha a háttérrendszer ezt adja, valamit kezdenem kell vele. És nagyon fontos a tesztelés. A tesztelés az azért szokott problémát jelenteni mindenhol, mert egyébként lehet, hogy egy jól működő programunk van, megcsináltuk az alkalmazást, gyönyörűen elérjük a nagyvállalati rendszer, csak egyetlen egy dolgot nem tudunk vele, nem számoltunk azzal, hogy a tesztelés az erőforrásokat vesz igénybe. Erőforrásokat a fejlesztő oldalon, és erőforrásokat a nagyvállalati oldalon. Például egy tükörrendszert létre kell hozni az, hogy teszteljünk, néhány felhasználói ekkantot létre kell hozni. Azért problémás mint ez, mert felétek, mint fejlesztő cégek számára, ott fog komoly költséget jelenteni, hogy lehet, hogy 2 hét alatt lefejlesztettek egy csodás alkalmazást, és 4-6 hét lesz az, amíg egyszer a nagyvállalati sajátosságok miatt átverekszitek magatokat az ottani környezeten. Tehát amíg sikerül létrehozni egy tesztrendszert ott, meggyőzni az ottani ID-t, hogy telepítse fel az alkalmazásnak a szerver komponensét valahova, végigjátszol azokat az esetleges fraud management procedúrákat, amik ott vannak, szerződéses dolgok. Tehát ez a tesztelés, ez olyan dolog, amit időt vehet igénybe, és miután időt vesz igénybe, és nektek foglalkoznotok kell vele, nyilvánvalóan valahol ez fejlesztési költséget jelent. Számoljatok vele. Nézzük meg azt a fontos dolgot, ami azért szükséges, mert valójában, amikor ti egy nagyvállalati rendszerhez hozzáfértek, vagy azt hiszitek, hogy egy nagyvállalati rendszerhez hozzáfértek, akkor igazából több nagyvállalati rendszert is használtok. Van néhány mint, ami a nagyvállalatoknál elterjedt és használatban van, és éppen ezért érdemes rákérdezni, vagy érdemes foglalkozni vele. Az egyik ilyen, hogy ott, ahol a nagyvállalatoknak sok-sok apró rendszere van, és ezek között valami folyamat integrációt kell megvalósítani, nagyon sok helyen létezik valamilyen fajta integrációs eszköz. Az esetek jelentős részében ez egy vállalati szolgáltatás busz, Enterprise Service Bus, vagy valami hasonló, és ez azért érdekes, mert tulajdonképpen ahelyett, hogy egyes rendszereket érnétek el, ezen a szolgáltatás buszon keresztül nagyon gyakran egyszerű üzenetek formájába, XML, JSON, vagy bármelyik üzenetek formájába meg lehet ezeket a rendszereket címezni. Tehát igazából ti valójában nem a szolgáltatás rendszerekkel fogtok beszélni, hanem a nagyvállalati szolgáltatás buszon. Ha nem tudjátok, hogy ilyen van, vagy nem mondjátok nektek, akkor esetleg megpróbáltok egy bonyolult, nehéz módszert találni arra, hogy hogyan érjetek el szolgáltatásokat, holott lehet, hogy van egy kézenfekvő módszer. Az a meglepő dolog az egészbe, hogy az ember azt várná, hogy esetleg egy nagyvállalati IT osztályon elmondják neki ezt a tét, nem szokták mindig. Tehát amikor abban gondolkodnak, hogy a rendszerhez illeszkedni kell, akkor néha elfelejtik, hogy tulajdonképpen van egy szolgáltatás buszuk, amin keresztül ezt meg lehet tenni. Tehát kérdezzetek rá erre a dologra. Egy másik megoldás, amit nagyon gyakran használunk, illetve nagyon gyakran használnak a nagyvállalatok, az pedig az, hogy valamilyen fajta adatbázis integrációt valósítanak meg. Amennyiben nem lenne ilyen, ez egy olyan tervezési minta, amit nektek is célszerű alkalmazni akkor, hogyha sok rendszerhez kell hozzáférni. Ennek a mintának a lényege, hogy minden szolgáltatás fölé az ember egy meglévő ügynököt használ, vagy fejleszt egy olyan ügynök alkalmazást, amelyek ezekből a szolgáltatásokból ki tudják emelni a megfelelő információkat, vagy úgy, hogy a szolgáltatás az adja ezeket, vagy úgy, hogy a szolgáltatás mögött adatbázis van, és ezeket saját maguk lerakják egy integrációs adatbázisba, tehát gyakorlatilag azokat a fontos adatokat, amivel dolgoznak. Elképzelhető, hogy ez visszafele is van értelme, hogy az integrációs adatbázisba lerakott adatokat, amit én egy külső klienstől kapok, azokat visszajuttatom a rendszerekbe. Ennek az a nagy előnye, hogy mentesíteni tudjátok magatokat, meg tudjátok oldani az esetlegesen a lassúsághoz kötődő problémákat, át lehet alakítani a hibakezelést, át lehet alakítani az egész rendszernek a tesztelését, tehát ha ilyesmi megoldási mintát használtok, akkor néha gyorsabban eredményt tudtok elérni. Persze, ehhez szükség van arra, hogy jól ismerjetek azokat a vállalati rendszereket, amelyhez esetleg kapcsolódni kell. Ez a megoldás előnyös a vállalatok szempontjából is, azért, mert ha ezek az egyes rendszerek nem érhetők el, akkor is kifele valamilyen fajta szolgáltatást mégiscsak lehet nyújtani. Most megállnék itt egy pillanatra, egyrészt az egy levegőt vegyek, meg másrészt azért is, hogy van esetleg olyan kérdésetek, amit feltennétek az eddig elhangzottakkal kapcsolatban. Nagyon ijesztő volt, amit elmondtam, vagy túlzottan ismerős? Ismerős. Jó. Egy nagyon jól használható minta, amit érdemes saját magatoknak átalakítani és testre szabni, ez az úgynevezett umbrella vagy esernyő típusú homlokzatoknak a kialakítása. Én nagyon szeretem ezt a megoldási mintát, és ennek egy egyszerű változatát rajzoltam tulajdonképpen itt le nektek, és azt javasolnám, hogy ennek a mintának a segítségével próbáljátok ott, ahol lehetséges megvalósítani a nagyvállalati rendszerekhez való kapcsolódást. Megpróbálok ezen végén, nem csak megpróbálok, végig is megyek ezen, és elmondom azokat a főbb jellegzetességeit, amelyek az egyes nagyvállalati problémákat megoldják. A mintának az a lényege, hogy a meglévő szolgáltatásokat, vagy adatbázisokat saját ügynökökön keresztül érem el. Ezek az ügynökök, ezek lehetnek összetettek is. Ha például ez a szolgáltatás egy telnetes szolgáltatás, akkor ide egy olyan ügynököt rakok, amelyik telnet protokollon keresztül ezt meg tudja szólítani. Ha ez a szolgáltatás egy olyan szolgáltatás, amelyhez létezik valami egyéb típusú interfész, létezik egy TCP-s interfész, vagy bármilyen egyéb, akár egy command line-os megoldás, akkor ahhoz egy olyan ügynököt készítek. Ha létezik egy olyan adatbázisom, amit standard adatbázis kezelési módszerekkel, ODBC, JDBC, natív driverek elérhető, akkor azt egy olyan ügynökön keresztül érem el. Megvalósítok egy integrációs komponenst, ahol az integrációs komponens mindegyik ügynökkel képes beszélgetni, és arra képes, hogy az ügynökökön keresztül információt juttasson a szolgáltatáshoz, ahol erre szükség van, vagy még inkább információt olvasson ki. Az így megszerzett információt két helyre teszem. Egyfelől egy integrációs adatbázisba rögzítem, azért, hogy nagyon sok esetben, amikor egy külső modern alkalmazásnak beszélgetnie kell, akkor ebből az integrációs adatbázisból dolgozzon. ahogy Tibi megmutatta nektek, hogy tulajdonképpen, amikor én ezzel a Project Sienával ráakaszkodtam egy Excel sheetre, és tulajdonképpen egy nagyvállalati rendszert, egy Excel formájában manifestálódott nagyvállalati rendszert valósítok meg, nagyon gyakran legkönnyebben úgy lehet megoldni a problémákat, hogyha nem Excel sheetben manifestálódik ez a rendszer a nagyvállalatnál, hanem nagyobb adatbázisba vagy szolgáltatásba, egyszerűen fogom, kiemelem az adatokat, és átrakom egy integrációs adatbázisba. Miért érdekes ez? Azért érdekes, mert azt mutatják egyfelől a kutatások is, meg a valós helyzet is, hogy a leggyakrabban azokat az információkat kell egy-egy üzleti alkalmazásban, egy modern alkalmazásban megjeleníteni, amik nagyon ritkán változnak a nagyvállalat életében. Termékkatalógusokat, olyan típusú ügyfélinformációkat, amik mondjuk egy éjszakai batch segítségével frissítődnek, ilyenek nagyon gyakran számlainformációk, vagy bizonyos fogyasztási szokásoknak a vizsgálata. És hát miért kéne nekem állandóan a háttérrendszerhez lenyúlnom azért, hogy ezeket az információkat előszedjem, miért ne tehetném be őket egy integrációs adatbázisba, sőt, ott, ahol gyakran használt információk vannak, miért ne tehetném be egy olyan memória cache-be, ami az én integrációs komponenseim belsejébe van. Ez nagyon-nagyon sok előnyt jelent nektek, mint modern alkalmazás fejlesztőknek, ugyanis hibakezeléstől mentesültök, sokkal nagyobb teljesítményű rendszert tudtok készíteni. Amennyiben ezeket a komponenseket, integrációs komponenseket például a felhőbe rakjátok ki, abban az esetben nagyon nem mindegy, hogy ennek mekkora az üzemeltetési költsége. Ha olyan alkalmazást készítetek, ami folyamatosan például egy VPN-en keresztül leszól a vállalati rendszernek, fogadja az adatokat, állandóan helyben járva kezeli, akkor lehet, hogy kétszer-háromszor akkora számítási és IO kapacitásra van szükségetek, ami azt jelenti, hogy kétszer vagy háromszor annyit kell fizetni egy ilyen felhős alkalmazásért. Ha ügyesen használtok cache-t, ügyesen használtok integrációs adatbázist, akkor egy csomó problémától mentesítitek magatokat. A másik dolog az az egyszerű józanész. Hát, hogyha egy adat az naponta egyszer változik, akkor én miért fogom mindig megkérdezni az őt visszaadó rendszertől, hogy hát mondd, add nekem vissza létszeres a termékkatalógust, majd egy fél perc van megint, add nekem megint vissza a termékkatalógust, hát ha változott. Ezek nem változnak, tehát ezeket érdemes eltárolni. Nagyon sok olyan adatot is érdemes eltárolni, amiről az ember tudja, hogy esetleg megváltozhat vagy változik, de azt mondja, hogy egy adott időszakra ezzel a ténnyel egyszerűen nem foglalkozik. Példát mondok, amikor egy ügyfélszolgálati rendszert kezelünk, és egy ügyfél betelefonál, akkor feltételezhetjük, hogy az alatt a 8 vagy 10 perc alatt, amíg az ügyféllel beszélget az ügyintéző, az alatt tulajdonképpen az ügyfélhez kapcsolódó adatok változatlanok, még abban az esetben, ha valóságban esetleg változnak is, vagy változhatnak is. Ez csak egyetlen egy példa volt, de sokfajta nagyvállalati adatra nyugodtan lehet ezzel a feltételezéssel élni. Ha nem tudjátok, hogy hol lehet, akkor egyszer meg kell kérdezni a hozzáért üzleti embereket, hogy figyelj, ez az adat milyen gyakran változik. Élhetek azzal a feltételezéssel, hogy ezt tulajdonképpen elég, ha óránként frissítem? Vagy elég, ha naponta, vagy hetente, havonta? És azt fogják mondani, hogy persze, igen. Akkor már is egy lábbal kevesebbre van szükség, ahol állandóan rákapcsoltok egy online rendszerre, és ha nagy Isten olyan szerencsétek van, hogy azt mondják, hogy hát ez tulajdonképpen csak naponta egyszer vagy kétszer frissül, akkor lehet, hogy már nem is kell a szolgáltatás adatbázisát, vagy magát a szolgáltatást egy ügynökkel elérni, hanem elegendő egy olyan batch eljárás, aminek a segítségével ezeket az adatokat óránként, naponta, hetente egyszer átpasszírozzátok az integrációs adatbázisba, egy általatok jól ismert eszközbe, arra építitek az alkalmazást, ami azt jelenti, hogy gyorsabbak vagytok, de egy ennél sokkal fontosabb dolog, kevésbé vagytok kiszolgáltatva a helyi IT kényének kedvének, ahol a kénye kedve alatt tipikusan azt értem, hogy mennyire áll rendelkezésre az IT. Tehát azt tudja nektek mondani, hogy ha átküldetek az alkalmazást, semmi gond István, akkor én ezt neked másfél-két órán belül telepítem, vagy azt mondják, hogy ne haragudj, úgy látom a naptárba, hogy jövő hét szerdáig nincs olyan ember, aki ráér és telepítse ezt neked. Tehát ezek a fontos dolgok, ez van az architektúra mögött. Nézzük akkor, hogy igazából hol, milyen lehetőséget érdemes figyelembe venni, mit kell ahhoz csinálni, hogy gyakorlatilag ez az alkalmazás, ez könnyen és jól illeszkedjen a modern alkalmazásokhoz. Az egyik és a legfontosabb dolog, amit mindenképpen javasolnék, hogy ezt a külső szolgáltatás homlokzatot, ezt úgy valósítsátok meg, hogy vagy SOAP, vagy RESTes protokollt használni, ugye mind a kettő HTTP, a SOAP az egy kicsit összetettebb, és ugye általában XML adatcsomagokról beszélünk, a REST az egyszerűbb, kisebb adatforgalommal jár, de nyilván ennek is megvannak a maga hátrányai. Például egy szópos szolgáltatáson keresztül különböző az úgynevezett VS csillagszabványnak megfelelő biztonságot, tranzakciókezelést, stb. El lehet várni, míg a RESTnél egy lazább protokoll. Az én tapasztalatom az, hogy ahol lehet egyébként az a SOAP protokollt nyugodtan mellőzni lehet, hanem egyszerű közönséges REST protokollal, tehát amikor egy HTTP kérésben le tudom kérni az adatokat, vagy el tudom végezni a módosítást, azt érdemes végezni, nagyon egyszerűen és nagyon könnyen illeszhető mindez a modern alkalmazásokhoz. A következő ilyen dolog, hogy a felhasználói hitelesítést hogy és miképp végezzük, Nagyon sok lehetőség van, én egyet vagy kettőt fogok ezek közül bemutatni. Nagyon gyakori a nagyvállalatoknál, hogy cintárral integrált autentikációt kell végezni. Ezt célszerű úgy csinálni, hogy készíteni egy ügynököt a vállalat cintárához, azon keresztül végrehajtani ezt az autentikációt. A legtöbb cintár az ismeri az ELDA protokollt, ismerik esetleg a rádiuszt, vagy esetleg van a vállalatnak egy identity management rendszere, amelyek fölött nagyon gyakran van ELDA protokoll. Tehát ezt általában nagyon egyszerű megcsinálni, nem jár igazából komoly fejlesztői költséggel, de figyelni kell arra, hogy az integrációs komponensnek a része legyen. Ha nem cintárral integrált hitelesítés van, akkor nagyon gyakran van olyan típus, hogy megszemélyesített hitelesítés, ami úgy néz ki, hogy gyakorlatilag bejelentkezik a felhasználó homlokzaton, nálam az integrációs adatbázisban ez a felhasználó elvallát vagy jogosultsággal, tehát itt átveszem a saját jogosultságkezelést, és attól függően, hogy ez a felhasználó melyik rendszerhez akar hozzáférni, valamilyen technikai ekkont hozzá van rendelve a felhasználó, hogy én, amikor a kettes rendszerhez akarok hozzáférni, mint bejelentkezett felhasználó, hozzáférhetek, és nekem ezt a megszemélyesített felhasználót kell a kettes rendszerbe használnom ahhoz, hogy elérjem. Ez tipikusan azokban a rendszerekben szokott lenni, ahol technikai rendszerekhez, vagy régi legacy rendszerekhez férünk hozzá. Vagyis ez azt jelenti, hogy a saját integrációs adatbázisunkban a külső felhasználókat leneteljük ilyen technikai ekkantokra. A kettő között nagyon sok lehetőség van ahol ezeket kombinálva használjuk, de alapvetően ezek azok a modellek, amik leggyakrabban előfordulnak. Mit lehet csinálni akkor, hogyha legacy szolgáltatásaink vannak, tehát olyan szolgáltatások, amiket nem tudunk egyszerűen elérni. Nincs más megoldás, egy saját ügynököt kell fejleszteni, ebben a rétegben tudjuk ezt a dolgot kezelni. Én nagyon gyakran találkozom nagyvállalatoknál telnetes rendszerekkel például, hogy ezek a telnetes rendszerek tipikusan technikai rendszerek, a háttérben valami műszaki rendszer van. Mobil szolgáltatóknál nagyon gyakran ilyen a különböző bázisállomásoknak a kezelése, szolgáltatás elérési rendszerek, de találkoztam ilyen spéci interfészekkel egy-két ERP kapcsán is, ahol valami nagyon spéci dolgot csináltak, ahol vagy telnetes klienst, vagy valami saját megoldású TCP klienst kell használni. Ilyenkor az embernek nem marad más választás, mint hogy saját ügynököt ír hozzá. Egyébként, mikor ilyen saját ügynök megírásába hozzákezdtek, akkor mindig érdemes végignézni a komponensáruházakat. Nagyon sok komponensáruház kész eszközöket kínál az ilyen protokollokra, tehát nagyon sok van a telnet protokollhoz, illetve érdemes megnézni magukat a gyártókat is. Például, hogyha egy SAP-hez vagy egyéb ERP-hez illeszkedtek, akkor nagyon gyakran van saját ügynök, ami az elérést biztosítja. De erre mindenképpen figyelni kell. Mit kezdünk akkor, hogyha lassú a rendszer? Mit tudunk ezzel egyáltalán csinálni? Az előbb már említettem nektek, hogy a keserés az egy jó megoldás lehet, illetve mindenfajta olyan dolgot tudunk ebben az integrációs komponensben megvalósítani, ami a lassú működést aszinkron elérési mintával gyorsítja. Bálint sok dolgot mutatott nektek, hogy ezt a kliens oldalon hogy lehet megtenni. A nehézséget és a problémát az azt jelenti, hogy ha tudjuk, hogy 6 vagy 8 másodperc múlva fog választani ez a bizonyos rendszer, akkor vajon mit csináljunk az alatt a 6 vagy 8 másodperc alatt? Erre sok-sok tanácsot nem tudok nektek adni, néhány dolgot el tudok mondani, ami gyakran működik olyan rendszerekben, ahol a lassú elérés attól lassú elérés, hogy nekem több háttérrendszerből kell információt összegyűjteni. Én ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy megpróbálom megkeresni azt a háttérrendszert, amelyik általában a leggyorsabban adja egy adott kérdésre a választ. Példát mondok, ha nekem egy ügyintéző felületén a betelefonáló ügyfélhez kapcsolódó információkat kell összeszednem a számlázási rendszerből, az ügyfeleket nyilvántartó CRM-ből, egy esetleg mögötte lévő technikai rendszerből az ügyféle kapcsolatos technikai adatokat tárolom, akkor megnézem, hogy melyik rendszerből lehet az adatokat kinyerni. Ezeket tulajdonképpen az integrációs komponensben már párhuzamosan indítom, hogy aszinkron módon elkezdenek végrehajtódni, és gyakorlatilag az eredményeiket, ahogy szépen jönnek, folyamatosan kiteszem a felhasználói felületre, úgy, hogy egyébként a felhasználói felületen közben lehessen lapozgatni, egyik helyről átmenni a másikra, és valamilyen módon jelzem a képernyőn, hogy igen, most már teljes az információ, ami a számlázási rendszerből jött, igen, most már teljes az információ, ami a mögötte lévő technikai rendszerből jött, most már minden fontos információt elértem, ami a CRM-ből jön. Tehát adok egy kis lehetőséget annak arra az ügyintézőnek, hogy amíg az egy-két fontos információt elolvassa, esetleg beszélgessen az ügyféllel, átlapozzon, megnézze más információkat, és mire dolgozni akar vele, addigra már minden ott legyen a képernyőn. Ez nem tuti megoldás, de nagyon gyakran nagyon sokat segít. Hibakezelés. A hibakezelés az mindig egy nehéz ügy. Két dolog miatt nehéz ügy. Hibakezelésnél az előbb már említettem nektek, hogy problémát jelent az, hogy a különböző hibákat hogy és miképp jelenítem meg a felületen. Az én legjobb tapasztalatom az, hogy azon kívül, hogy valami hiba történt a háttérrendszerben és esetleg melyikben, ennél többet nem érdemes a felületen megjeleníteni, mert hogy igazából nem segít a felhasználónak, sőt valójában ezt is elnyerhetjük, hát valami probléma volt, kedves felhasználó, most ahhoz az információhoz éppen nem fértünk hozzá, amit kerestél. Körülbelül ennyi. Tehát érdemes minél egyszerűbbre fogni ezt a dolgot, pontosan azért, hogy ne keltsünk zavart. A másik dolog, hogy mit lehet akkor csinálni, hogyha valamilyen háttérműködés nem igazából sikerül. A legtipikusabb példa, amit szoktunk használni, az az újrapróbálkozás. Néha egy nagyvállalati rendszernél elég, hogyha másodjára vagy harmadjára, vagy kétszer vagy háromszor újrapróbálkozunk, nagyon gyakran a rendszerek elérhetetlensége, szűk sávszélesség miatt ez sokszor segíteni szokott. Ezekben az újrapróbálkozásokban gondolkodni kell, és bele kell tervezni a rendszer, hogy a felhasználók addig is valami választ adni. Sétáljon valami keresztbe a képernyőn, jelenjen meg a válasz egy rész. A dolog lényege, hogy nem szabad éreztetni vele, hogy itt most nagyon-nagyon nehezen jut az információhoz, meg véletlenül se szabad olyat kínni, hogy kedves felhasználó, nem értük el ezeket az információkat, most újra próbálkozunk csak azért, hogy elérjük. Tehát csak olyan információk közlek, ami feltétlenül fontos. Ebben a komponensben lehet megvalósítani. Egy másik tipikus példa, hogy lehet, hogy az információt elértem, de azt feltételezem, hogy a háttérrendszerbe frissült, és ezért megint el kellene érnem. Ha nem sikerül ott elérnem, egyszerűen a cache-ből vagy az integrációs adatbázisból előveszem a korábbi állapotát az információnak, és legfeljebb segítem azzal az ügyfelet, hogy kiírom, hogy ez az információ, ez másfél órával ezelőtti. Tehát valami olyan típusú dátum vagy egyéb értéket adok nekem, ebből ezt látja. Ezek nagyon fontos trükkök, mert az ügyfél nem azt gondolja, hogy hiba van az alkalmazás vagy lassú, hanem teljes joggal azzal a feltételezés, hogy igen, ez egy olyan rendszer van a háttérben, ami viszonylag ritkán frissít. Ugye, ha banki rendszerekkel nyilvánvalóan mindannyian találkozhatok, ha máskor nem egy home bankingnél, ott teljesen normálisan elfogadja az ember, hogy én beadom azt, hogy majd egyszer átutalni kell, most már nem három nap alatt történik meg, hanem általában egy napon belül, de nem csinálok abból problémát, hogyha megnézem az átutalási történetembe ezt a dolgot, és akár még a feladott átutalások között sincs bent, mert a bank azt hívja ki nekem, hogy a képernyőn szereplő információ az 10 perccel ezelőttről származik, akkor utoljára frissített. Ezek nagyon jó trükkök, és élni lehet vele, és igazából sokan azt gondolják, hogy ez problémát okoz egy ügyfélnek, aki ezt az alkalmazást megvizsgálja, hogy miért van 10 percnél régebbi információ kint a képernyőn, de valójában az ügyfelet megnyugtatja, hogy minden rendben van. Egy bármilyen hiba üzenet az csak problémákhoz vezet, kérdőjeleket nyit az ő fejében. Jó, tehát erre nagyon érdemes figyelni, és itt ebben a komponensben lehet megvalósítani. Nagy levegőt veszek. Kérdés? Semmi gond, akkor megyek tovább, és kérdezhettek. Szeretnék megmutatni nektek egy alkalmazás kezdeményezést, amit a Tibivel és a Bálinttal kezdtünk el. Ez a List to Model alkalmazás, amely egyszerű Windows 8.1-es alkalmazás, és az a célunk vele, hogy ezen keresztül néhány olyan problémát, ami egy-egy nagyvállalati rendszernél vagy távoli rendszer elérésénél jelentkezik, azt megmutassunk. Ennek az alkalmazásnak a weboldalát, azt ezen a helyen találjátok meg, ezen a List to Modern Azure Websites.net-en, és a legtöbb információ az itt ezen a kezdő oldalon el is olvasható. Ez az alkalmazás ez úgy fog kinézni, és mindjárt megmutatom nektek, hogy le tudjátok tölteni a forráskódját, ami folyamatosan alapul. Aha, most jön a következő dolog, hogy kicsukott engem a Microsoft a hálózatból. Tehát ez a website, és felraktuk a forráskódot a GitHub-ra. Ez egy picit ilyen új trend most a Microsoftnál, hogy a CodePlex meg az egyes Microsoftos szájtok mellett a GitHub-ra is, maga a Microsoft is kirakja a kódot, tehát onnan fogjátok tudni letölteni. És ezen a weboldalon elolvashatjátok ennek a rendszernek a dokumentációját, ami tartalmazza azt, hogy milyen architekturális alapokra építkezik, milyen technológiai megoldásokat használ, hogyan épül föl. Tehát például le van írva tudom, egy cikkben, hogy éppen az a Visual Studio projekt, amelyik ezt megvalósítja, az hogy milyen részekből áll, és így tovább megismerhetek, illetve el fogunk indítani egy olyan blogot, ahol folyamatosan az ezzel kapcsolatos információkat megjelenítjük. Na de, nézzük az alkalmazást, és akkor még egyszer kinagyítom. Tehát elég, ha ezt a List to Model megjegyzitek, és az azurewebsites.net, az a cím, amire mindenfajta Windows Azure-os websájtot egyébként, ezeket az ingyenes websájtokat föl lehet tölteni. Maga az alkalmazás az egy Windows 8.1-es alkalmazás, és majd, hogy beszélnék róla igazából, én el fogom indítani. Indítsuk is el. Ez az alkalmazás egy nagyon egyszerű demonstrációt csinál. Jelen pillanatban távoli SharePoint listákhoz fér hozzá, de mi szeretnénk abba az irányba elmenni, amit a Tibor is megmutatott nektek, hogy Excel sheetekhez, ódat adatforrásokhoz, RESTes adatforrásokhoz, tulajdonképpen bármilyen olyan dologhoz, ami táblázatos formában van, hozzá lehessen férni. Most itt nekem be van állítva egy URL, meg is mutatom igazából, hogy ezen az URL-en milyen lista található. Ezen egy SharePointos információhalmaz van, egy nagyon egyszerű lista, amit Office 365 alatt hoztunk létre. Először is be kell jelentkeznem ebbe a listába, ezt megteszem. És itt vagyunk, van egy közönséges SharePoint listám, ami most 8 vagy 10 bejegyzés van, nem tudom, hogy viszonylag olvasható. És a kis alkalmazásunk azt csinálja, hogy amikor erre a listára ránézünk, akkor ugye először itt is be kell jelentkezni. Most ez a bejelentkezés gyorsan fog menni, hiszen pont az előbb bejelentkeztem az Internet Explorer-en keresztül, akkor utána ezeket a listákat betölti, ezeknek a listának a metaadatait és a tartalmait, és hát gyakorlatilag a listát azt megjelenti. Ez nem olyan szép, mint ahogy előbb láttátok a SharePoint-ba, de most elkezdünk vele dolgozni, tulajdonképpen semmit nem látunk, mint a listáknak a bejegyzéseit. Viszont most jön az, amit a mi alkalmazásunk, mint modern alkalmazás megtesz, ezeknek a listáknak különböző beállításait, különböző négyzeteit variálhatjuk. Az első dolog, hogy ez egy olyan bejegyzés, ami elvileg termékbejegyzéseket tartalmaz, minden terméknek van színe, anyaga, készletmennyiség és így tovább, és akkor ezt egy kicsit átalakítjuk más nézetbe. Azt mondjuk, hogy először is csináljuk azt, hogy mondjuk a dimenziók közül ez a dimenzió, az a szint jellemezze, ez éppen az oszlop dimenzió. Már is, ha látjátok, ez a lista átrendeződött, és azt mutatja, hogy a termékeink között van kék, barna, vörös és ezüst színű, és azt hiszem, hogy még fehér is van, már is ezek szerint rendeződött be, és azt mondjuk, hogy a sordimenzió az pedig legyen az anyaga szerint, hogy a termék az miből van, és látszik, hogy vannak üveg, fém és faanyagok. Ezek után azt mondjuk, hogy hát ez nekem nem tetszik ez a nézet, inkább megfordítom a sorokat meg az oszlopokat, akkor ez is pillanatok alatt megy, és tulajdonképpen azt szeretnénk, hogyha nekünk az itt lévő állapot az azt tükrözné, hogy melyik termékből mennyi van készleten, és ez valahogy színnel jelenne meg, ezért egy színdimenziót is kiválasztok, ez a színdimenzió, ez legyen mondjuk a stock, tehát hogy mennyi van készleten. Ez nagyon szép, csak hogy én igazából sokkal jobban szeretem a kéknél egy kicsit az összetett színeket, mivel én nagyon szeretek búvárkodni, ezért a diving színpalettát fogom kiválasztani, ami egy kicsit ilyen karibi meg vörös tengeres színekkel adja meg a dolgokat. És akkor itt van az alkalmazásunk. Volt egy SharePoint listánk, egyszer egy másik nézetet adtunk hozzá, mint kis alkalmazás, és akkor itt van nekünk. Na most ez nagyon szép és nagyon jó, csak hogyha igazából nekünk nagyon sok ilyen termékünk van, akkor nekem nem ez a nézet tetszik, hanem én azt szeretném megnézni, hogy melyik cellában tulajdonképpen hány termék van, és engem igazából az érdekel, hogy 2 darab olyan termék van, ami kék és fémből készült, sokkal fontosabb, hogy vörös fa termékből 3 darab is van, és így tovább. Nagyon pici, egyszerű gagyinak tűnik a dolog, de azért választhatunk ilyen egyszerű mintapéldát, hogy szemléltessük azt számotokra, ami tipikusan egy modern alkalmazásnál üzleti vagy nagyvállalati viszonyban szükséges. Ezeket gyorsan ismertem, hozzá tudjunk férni autentikációval egy háttérforráshoz, el tudjuk hozni az adatokat. Ne csak adatokat tudjunk elhozni, hanem hogyha van ezekhez az adatokhoz meta információ, akkor azt is. Mi lehet nagyvállalatnál ilyen meta információ? Nagyon sok rendszerben a legtöbb dolog CRM rendszer, ERP egy-egy információ kapcsán meta információt is vissza tud adni, és anélkül, hogy nagyon-nagyon nagy messzességekbe elmennénk, nagyon gyakran ilyen ipari standard metaadat információ csomagok vannak, ahol le van írva, hogy egy cikkszám az azt jelenti, egy ügyfélnév az azt jelenti, tehát ezek mögött valami fajta szemantika jelentés, valami fajta adatszótár is van. A harmadik dolog, hogy ezeket az információkat meg tudjuk jeleníteni, a negyedik dolog pedig, hogy okos kliensként tudjuk esetleg az alkalmazásunkat kezelni. Majd itt mindjárt rátérek arra, hogy mit jelent az okos kliens ennek az alkalmazásnak a kapcsán. Ha visszamegyek ide, akkor ez a Listu modern alkalmazás, ez már itt helyben tárolja a listát. Ha most lehúzom magam az internetről, de azért nem merem lehúzni magam az internetről, mert akkor nagyon nehezen fogok visszamenni megint autentikálni, fog utána a proxy. De higgyétek el, ha most lehúzom magam az internetről, ez az alkalmazás ezt a listát már elérte, és ezek után is működni fog, azzal, hogy itt látjátok, hogy ehhez a product itemhez már hozzáfértem, és ha legközelebb ide megyek, akkor az alkalmazás észreveszi, hogy ez neki már ott van a lokális cache-ben, és onnan fogja visszahozni, még akkor is, hogyha nincsen internet, és természetesen azért az internetről is egy adott idő eltelte után frissíteni fogja magát. Nem is az a lényeg igazából, hogy ez az alkalmazás pontosan mit csinál, hanem az, hogy hogy csinálja, és hogyan és miképp tudjátok elérni. És ahogy említettem, ezen a bizonyos címen megtaláljátok ezeket a leírásokat, megtaláljátok a hozzátartozó információt. Az alkalmazás rettentően kezdeti formában van, pont azért, mert szeretnénk, hogy végig tudjátok követni ennek a fejlődését, ez fogja a blog meg a cikkek segíteni. Tehát a következő lépésekben valószínűleg megvalósul az, hogy segítünk nektek megmutatni, hogy hogyan lehet érzékelni, hogy az internetre rákapcsolódott-e az alkalmazás, vagy sem. Hogyan lehet ezt az alkalmazást, ami eddig csak olvasta az adatokat, módosítani, úgyhogy írni tudja az adatokat. Hogyan lehet ezt egy kicsit hasonló, mint a projekt Siena, esetleg egy olyan Visual Studios Solution irányába terelni, ahol valamifajta programkódot kaptok és módosítotok. Meglátjuk, hogy hogyan alakulnak egyfelől a ti igényeitek, másfelől azok igényei, akik ilyen modern alkalmazásokat akarnak csinálni, de ezen az oldalon keresztül folyamatosan ezeket az információkat meg fogjuk osztani. Jó? Nyugodtan, hogyha rákérdeztek akár Tibortól, akár Bálintól, akkor segíteni fog nektek az URL-ek kapcsán is, vagy ha bármi elképzelésetek, ötletetek van, esetleg, hogy jobb lenne az, hogyha megmutatnánk esetleg ebbe az alkalmazásba, hogy ezt vagy azt hogy lehet megcsinálni, ne habozzatok, nyugodtan forduljatok hozzánk. Jó? És akkor most megint megállok egy pillanatra, hogy kérdéseitek vannak-e. Ha nincsenek, akkor már csak egy utolsó szekción, ahol én az okos alkalmazásokkal kapcsolatban szeretnék néhány dolgot számotokra bemutatni, és akkor visszatérek a prezentációhoz. Nem igazából szerencsés név ez az okos kliens, mert ma már egy csomó mindenre mondják, hogy okos, mondják a telefonra, mondják a tabletre. Az okos kliens, vagy smart client, az még egy jó kb. 10 évvel ezelőtti fogalom, ami arra utal, hogy olyan klienseink vannak, amik online és offline üzemmódban is képesek működni. Nagyon gyakran lehet ilyenekkel találkozni, amikor egy utazóügynök, egy merchandiser visz magával egy eszközt, ahol az idő jelentős részében offline módon dolgozik, majd amikor visszaér a központba, akkor ezeket az információkat a hálózaton keresztül szinkronizálja a céges rendszerekkel. Ma, hogy internet van, már egyre inkább az ilyen rendszerek alatt nem azt értjük, amelyiknél az a standard működés, hogy alapvetően offline használják, majd ha a céges központba odaérnek, akkor utána feltöltik az információkat, hanem ma már inkább smart client alatt azt értjük, hogy amíg internet van, addig az alkalmazás garantálta mindenhol működik, ha pedig nincs internet, akkor is bizonyos csökkentett funkcionalitással átmeneti ideig ez az alkalmazás tud értékes funkciókat adni. Erre az utóbbi dologra, amikor nincsen internet, ma már egyre inkább azt mondjuk, hogy kihívás az alkalmazások számára, hiszen ma már az ember azzal gondolkodik, hogy tulajdonképpen internet az mindenhol van, bár azért tudjuk, hogy mit jelent az, hogyha nincsen. Az ilyen okos alkalmazásoknak többfajta dolgot kell tenniük, és ezért akarok csak végigmenni ezeken, mert a modern alkalmazásoknál ez is egy olyan lehetőség, amire nektek figyelnetek kell. Ha csak online alkalmazást készítetek, azzal sincs semmi gond. Ha fel akarjátok készíteni offline funkcionalitásra, akkor rengeteg olyan dologgal kell szembesülnötök, amire megoldást kell találnotok. Például egy számlázó alkalmazásnál mit csinálok, hogy a számlázás az a központból történik, és én éppen offline vagyok. Egy olyan alkalmazásnál, ami nyomtat esetleg valahol egy távoli nyomtató szervert vesz igénybe, és nem érem el, akkor mit csak nyilván ezekre nem lehet jó megoldást találni. Mit csinálok egy olyan alkalmazásnál, ami egy termékkatalógushoz fér hozzá, vagy egy biztosítási ügynök esetében például a biztosított fér adataihoz, szerződéseihez, éppen nincsen internet elérés, új információkat akarok rögzíteni, új szerződést akarok kötni, ezeket mind kezelni kell. Tehát az igazi okos alkalmazások azok alkalmazkodnak a hálózati végponthoz, vagyis külön üzemmódjuk van arra, amikor ez a távoli végpont elérhető, a távoli végpont alatt mindig a szolgáltatást értem, és külön üzemmód, amikor ez nem érhető el. Nagyon fontos, hogy ennek akkor van értelme, hogyha az alkalmazások felismerik az a hálózat állapotát. A Windows 8.1 és a Windows Phone erre ragyogó megoldásokat adnak, tehát nagyon egyszerű, meg is fogom egy nagyon rövid kód, mint a példával mutatni, ezt nagyon egyszerű megtenni, de gondolkodni kell ebben. Nagyon fontos dolog, hogy ezek az alkalmazások nem alkalmatlankodnak olyan hibaüzenetekkel, amelyek csak megzavarják a felhasználót. Tehát nem jó, hogyha az alkalmazás úgy működik, hogy először kírja a hibajelzésként, hogy az internet nem érhető el, majd utána átáll automatikusan egy olyan üzemmódba, ahol egyébként, amit akkor használjuk, az internet nem érhető el. Tehát sokkal jobbak az olyan típusú jelzések, hogy például egy kis ikon jelzi a képernyőn, hogy most éppen megszakadt a kapcsolat, vagy bármi egyéb olyan dolog, amitől a felhasználó nem megijed és nem megzavarodik, lehetőleg nem tolakodik a szemébe ez a dolog. Nagyon fontos, hogy a funkcionalitásukat igazítják ahhoz, hogy éppen elérhető az internet vagy sem, és ennek megfelelően működnek. A legfontosabb dolog, amit tudnotok kell, hogy nincs olyan, hogy az egy tuti okos kliens viselkedési minta, hanem nagyon sok fajta van igazából. Az a néhány, amit bemutatok, az is csak néhány lehetőség, és a valóságban ezek különböző kombinációit használhatjátok. Az első ilyen dolog, ami igazából nem okos kliens, az a csak online működés. Ez azt jelenti, hogy ennek az alkalmazásnak semmilyen valós funkcionalitása vagy értelme nincsen offline üzemmódban. Itt egyetlen egy dologra lehet felkészülni, hogy értelmesen elfedem azokat a hibákat, vagy értelmesen közlöm a felhasználó azokat a hibákat, amik a szolgáltatás elérhetetlenségéből adódnak. Nincs igazából más lehetőségem, hiszen semmilyen alternatív funkcionalitást nem tudok felkínálni offline üzemmódban. Miért fontos ez? Azért, mert nagyon-nagyon fontos, hogy tudjam detektálni azt, hogy online vagy offline állapotban van az alkalmazásom. Azért érdemes ezt megnézni, mert hogy igazából nagyon sokan egy pici tévedésben vannak azzal kapcsolatban, hogy mikor online, meg mikor offline a szolgáltatás, és számtalan olyan rendszerrel találkozok, ahol a fejlesztők leellenőrzik, hogy az internet elérhető-e vagy sem, és azt mondják, ha internet elérhető, akkor a szolgáltatáson működik, ha nem elérhető, akkor pedig nem. Na most az internet elérhetőség az egy szükséges, de nem elégséges feltétel a szolgáltatás elérésnek. Az kevés, hogy én az interneten keresztül böngészni tudok, ténylegesen a távoli végpontnak, mint szolgáltatásnak is működnie kell. És erről nagyon gyakran elfeledkeznek. Tehát sok rendszerrel találkoztam, hogy ezt gyönyörűen lekezelték, majd amikor nem működött a rendszer és jöttek a hibőzenetek, akkor jöttek, hogy igen, az internet megvan, de a szolgáltatás jelenlétét nem ellenőrzik. Erre mindenféleképpen érdemes figyelni. Egy rövid programon keresztül, és akkor megint egy ilyen képernyő lekapcsolós effektus után megmutatom nektek azt, hogy mennyire egyszerű ezt a Windowsban megcsinálni. Többfajta lehetőség is van az, hogy az internet elérhetőségét ellenőrizzük. A nagyon egyszerű dolog, amikor a kódban egyszer, amikor éppen ott járunk, hogy el kéne dönteni, hogy van-e internet vagy sem, akkor gyakorlatilag rácsatlakozunk, vagy megnézzük, megvizsgáljuk, hogy van-e. Ez úgy tehető meg, ezzel a két programsorral elég jól leírható. Remélem látszódik a képernyőn. El tudjátok olvasni? Jó? Még kicsit szűkítem a képet, hogy kiférjen. Az első sorral lekérdezem ezzel a Network Information objektumon keresztül, ezzel a bizonyos Get Internet Connectivity Profile függvénnyel, hogy mi a helyzet az aktuális hálózati profillal. Ha megvan ez az objektumom, akkor nagyon egyszerűen tudom ellenőrizni azt, hogy internet van. Először is megnézem, hogy az objektum adott-e vissza valamit, ha nem, akkor nyilván valami hiba történt, majd ha adott vissza valamit, akkor van egy Get Network Connectivity Level nevezetű metódus. Ez megvizsgálja, hogy milyen típusú kapcsolódásom van, és ha ennek a Network Connectivity Level-je azt mutatja, hogy Internet Access, akkor azt jelenti, hogy elérem az internetet. Nem tudom pontosan megmondani nektek, hogy a Windows belsejében ez hogyan csinálja. Nyilvánvalóan az internet végpontján lévő távoli szolgáltatáspontot vizsgál meg, vagy DNS-eket, vagy ezeket. Teljesen lényegtelen. Nem is kell, hogy tudjuk. Az a dolog lényege, hogy ha ez a két sor után ez a bizonyos internet nevezetű flag true értékű, akkor az azt jelenti, hogy éppen elérjük az internetet. Ez egy jó dolog, csak igazából nem feltétlenül egy olyan dolog, ami minden alkalommal a lehető legjobb dolgot biztosítja. Meg tudjuk azt csinálni, hogy ezt az internet elérést egy úgynevezett background task-kal vizsgáljuk meg a Windows 8-ban. Nem voltam itt, Bálint, nem tudom, hogy a background task-okról beszéltél-e, vagy sem, vagy csak érintőlegesen. Jó, lehetőséget, szuper. A dolog lényeg, hogy tudunk ilyen background task-okat definiálni, és ezek a background taskok, ezek korlátozott mennyiségű erőforrás kapnak a Windows 8-tól, tehát nem olyanok, mint egy Windows szerviz, hogy folyamatosan futnak a háttérben, hanem a Windows definiál, hogy ezek megvan, hogy 15 percenként tudom, egy másodpercnyi vagy két másodpercnyi időszeletet kapnak, ezt pontosan nem tudom megmondani, milyen internet sávszélességet. Ettől egy picit megijed az ember, hogy te úristen, 15 másodpercenként egy másodpercnyi időszeletet kap ez a background task, akkor semmit nem tud csinálni. Hát ez nem igaz, mert ha egy millisekundum alatt le tudja ellenőrizni azt, amit le kell, akkor az azt jelenti, hogy 15 perc alatt 1000-szer lefuthat ez a task, és a legtöbb ellenőrzés egy millisekundumon belül van. Tehát például az ilyen internet megvan-e vagy nincs elérése, egy ilyen kódból, amit itt látok, akár 10 000-et is le tud egy másodperc alatt futtatni a Windows. Tehát ezek a background taskok, ezek arra jók, hogy háttértevékenységet végezünk. Ilyen típusú background task alapú technikák valósították meg azt a típusú lifestyle és notification frissítést, amiről szintén Bálint beszélt. Tehát egy ekkora kóddal tudunk egy olyan background taskot csinálni, amelyik leellenőrzi nekünk, hogy jelen van az internet vagy sem. Ennek a kódját nem fogom elmagyarázni, és ha egy ilyen programunk van, akkor tulajdonképpen mi az alkalmazás számára valamilyen sokkal egyszerűbb módon események vagy évformájában jelezítjük, hogy figyelj, most elérhető az internet, az alkalmazás fel tudja magát készíteni arra, hogy most online módban dolgozom, még fontosabb, fel tudja arra készíteni, hogy most nem elérhető az internet, és a szolgáltatás automatikusan rá tudja hangolni magát. Ha emlékeztek, van egy proxy nevezetű réteg, amit a modern alkalmazásoknál mutattam. Ez a proxy réteg kiindulhat abból, hogy oké, most azt látom, hogy van internet, tehát akkor most megpróbálhatom ezt az online kapcsolatot létrehozni. Persze fel kell készülni arra, hogy ebben a pillanatban még volt internet, de lehet, hogy mire végrehajtanám a műveletet, meg nincs. De a dolog lényeg, hogy egyszerűbb kezelni, nem kell minden műveletnél ezt a van-e internet, nincs internet vizsgálatot konkrétan elvégezni, hanem egy jó proxy ezt meg tudja csinálni. Jó, úgyhogy ennyi lett volna, amit én mutatni akartam. és megint kattanunk egyet. Nézzük meg, hogy milyen típusú egyéb online működési minták vannak. Egy másik ilyen minta az, amikor egy lokális adatbázisban, mind egyfajta cache-ben eltároljuk azokat az értéket, amiket a háttérrendszerről megszereztünk. Ezek korlátos üzemmódban jók, leggyakrabban az olyan típusú műveletekre jók, amit a Listo Modern kapcsán is megmutattam nektek, hogy ha egyszer elhoztam az adatot a háttérrendszerből, akkor utána már nem is kell feltétlenül odafordulnom, hanem egy lokális adatbázisban tárolhatom ezt. Többfajta módon szokták ezt a fajta technikát megvalósítani, hogy hogyan olvasom fel ezt az információt. Tipikusan az a kétfajta modell, amivel én találkoztam, az egyik az olyan, hogy a háttérrendszerből egyszer betölti az alkalmazás a lokális adatbázisba, és amíg az alkalmazás fut, végig ezt a lokális változatot használja. Kifinomultabb példa az, amikor azt mondom ebbe az adatbázisba, hogy a behelyezett információhoz egy lejárati időt rendszerek. Először a helyi tárban, vagyis itt ebben az adatbázisba keresem az információt, megnézem, hogy elég friss-e lejárt-e. Ha lejárt, akkor újra a háttérrendszerrel hozzányúlok. Persze, ha a háttérrendszer nem elérhető, akkor használom inkább a lejárt információt, és így tovább. Nagyon sokáig lehet ezt a mintát frissíteni. A dolog lényege, hogy ez leginkább az ilyen termékkatalógus jellegű információkhoz használható, hiszen nincsen másfajta működés. Lehet ezt a működést úgy használni szintén, hogy ebben a szolgáltatásban, vagy ebben az alkalmazásban én módosítok, például egy új szerződést fölveszek, abban az esetben, hogyha van online elérésem a szolgáltatáshoz, akkor azt rögtön átadom neki, ha nincs, akkor a lokális adatbázisba teszem le, és ott tárolom, esetleg később valamilyen mechanizmussal átadom. De ha már ilyesmit csinálok, akkor egy másik minta az sokkal inkább alkalmas erre. Ez a minta ez azt valósítja meg, hogy a lokális adatbázisomat és a mögötte levő szolgáltatást szinkronizálom egyfajta ilyen szinkronizációs logikával. Hogy ez a logika úgy működik-e, hogy észrevesz az internet kapcsolatot és automatikusan a két rendszert szinkronizálja, vagy úgy működik-e, hogy időnként lefut, vagy amikor az alkalmazást elindítom, ez ilyen szempontból részletkérdés. Az nagyon fontos, hogy ennek a megoldási mintának van jó néhány problémája, amivel számolnotok kell. Az egyik és a legfontosabb, amivel nagyvállalati rendszerek kapcsán találkozni szoktam, az, hogy igazából nagyon sok alkalmazásmodell ez nem használható. Azért, mert valójában az információkat, azokat mi nem adatszinten szeretnénk szinkronizálni egy háttérrendszerrel, hanem üzleti szinten. Az üzleti szint az azt jelenti, hogy ezen a szolgáltatás homlokzaton keresztül az üzleti rendszerbe bekerülő információt ellenőrzéseken szeretném keresztül vinni. És ez néha nem megy, ha én csak a lokális adatbázisba egyszerűen tárolok valamit, mert meg fognak bukni az ellenőrzéseken. Nagyon problémás lehet az, amikor több felhasználó egyidejű offline működésére kell felkészülni. Most akkor melyik fog nyerni egy ilyen esetben? Van egy kliensem, ahol szintén megy a szinkronizálás egy másikról megint, ilyen is lehet. És van egy harmadik dolog, amikor ahhoz, hogy ezt a szinkronizációs logikát jól meg tudjam valósítani, valójában eszméletlen mennyiségű információt kéne ettől a szolgáltatásról elhoznom a lokális adatbázisba, hogy esetleg visszavinnem, ami sávszélességben is sokat jelent, illetve gyakorlatilag észszerűtlenül használja a hálózatot. Tehát ez egy olyan minta, ami úgy jónak, meg egyszerűnek tűnik, de nem mindig használható, és nagyvállalatok esetében még kevésbé. Vannak nagyon sokfajta egyéb kifinomult módszerek, amiket lehet használni. Egy nagyon új tervezési minta ez a CQRS nevezetű példa, amit gyakran használnak. Nem tudom, hogy ezt ismerje valaki, ezt a CQRS nevezetű mintát, vagy találkoztatok ezzel. Akkor elmesélem, ez a CQRS, ez a Command Query Responsibility Segregation nevezetű alkalmazás minta, és az az egésznek a lényege, hogy egy kis áldozatot hozunk azért, hogy a rendszerünk skálázható legyen. Ez a kis áldozat ez azt jelenti, hogy azzal az elképzeléssel élünk, hogy az adatbázisunkból bármikor nagyon-nagyon gyorsan tudunk olvasni, de ha az adatbázisba valamit visszaírunk, az nem feltétlenül jelenik meg azonnal az adatbázisba, hanem késletetéssel. Hogy ez a késletetés, ez 1000 másodperc, 1 másodperc, 10 perc, 1 óra, ez mindig a rendszertől függ, de a dolog lényege, hogy egy teljesen más logika mentén írjuk vissza az információt a tényleges adatbázisba, és egy más logika mentén olvassuk föl. Mi ennek az előnye? Ott, ahol számunkra nem jelent üzleti inkonzisztenciát, hogy esetleg pár másodperccel később íródik vissza az adatbázisba, mint amikor olvasni kell, jelentős mértékben tudjuk olvasásra skálázni az adatbázisunkat. Külön technikákat használhatunk a beírásra, külön technikákat használhatunk az olvasásra, tehát nagyon-nagyon sokat jelent. Ez egyik előnye. A másik, hogy olyan típusú lehetőséget biztosít, amit nagyon gyakran használnak vállalati rendszerekben, ezt event sourcingnak hívják, hogy nekünk az információt nem mindig a végleges formájában kell tárolnunk, hanem átmeneti formában is tárolhatunk. Példát mondok, amikor egy banknál a számlaegyenleget lekérdezzük, akkor a számlaegyenleg az egy konkrét összeg. Nyilván egy banki rendszerben az esetek jelentős részében ez a konkrét számlaegyenleg, tegyük fel, hogy ez 100 000 forint, ez így van tárolva, hogy 100 000 forint. Az event sourcing minta az egy kicsit másképp gondolkodik, valahogy úgy indul el, hogy amikor létrehoztam a számlát, akkor volt rajta 0 forint, aztán a különböző pénzmozgások segítségével, ami lehet mondjuk 800 darab pénzmozgás, úgy alakult, hogy a végeredmény a 100 ezer forint lett. És valójában, amikor én lekérdezem a számla egyenlegemet, akkor a rendszer nem felolvassa valami rekordba, hogy nekem éppen 100 ezer forint van a számla egyenlegemben, hanem bejárja ezt a teljes feldolgozást. Tudod, azt mondja, mind a 800 pénzmozgást, hogy gyorsan összegzi, mert ezt nagyon hamar meg tudja csinálni. Ez egy kicsit furcsa lehet így külső szemmel nézve, de meglepően hatékony tud működni, különösen akkor, hogyha nem relációs adatbázis kezelőkbe valósítjuk meg ezt a dolgot, hanem például dokumentum alapú adatbázis kezelőkbe, ahol nem rekordonként tárolódik az, hogy most volt ennyi pénzmozgás kifele, ennyi befele, hanem egyetlen egy dokumentum, ez a dokumentum mind a 800 pénzmozgást tárolja, ami azért fontos, mert az adatbázis kezelő szervernek egyetlen egy olvasási művelet, hogy felolvassa ezt a 800 információt, mert mondjuk 10-15 kilobájtnyi információba elfér. A CPU-nak 800 számmal olyat végrehajtani, hogy összeadom be, kivonom őket, az smafú. Tehát ez egy nagyon jól működő minta. Ez csak egyetlen egy jellegzetes példa volt erre, de ez a bizonyos CQRS minta így működik. Ha ilyenem van a nagyvállalatomnál, ilyen típusú homlokzatom, akkor például az okos kliensen működhet úgy, hogy külön vannak command queue-k, vagyis olyan sorok, amik az írás műveletet vezélik, külön vannak olyan soraim, amik a lekérdező műveleteket, ezek tárolódnak a kliensen, és amikor nem elérhető a szolgáltatás, vagy akár mindig, én a szerver oldalon végrehajtandó parancsokat vagy lekérdezéseket csak egy ilyen üzenetsorba rakom, és egy szolgáltatás hozzáférés rétegen keresztül kommunikálok ezzel a CQRS felülettel, úgyhogy egyébként mellette lokális adatbázist is tárolok. Ez most így elsőre valószínűleg nem túl alapos volt, amit elmeséltem, meg nem feltétlenül érthető, de a dolognak az a lényeg, hogy mindenfajta finomult példákkal ezt a fajta működést, ezt elő lehet állítani, és hasznosan lehet megvalósítani. Hogy melyiket használjátok egy modern alkalmazásnál, mindig annak a kérdése, hogy szükség van erre, vagy hogyan és miképp van szükség rá. És legvégén az előadásomnak néhány fontos szinkronizációs problémáról szeretnék beszélni, ha mégis okos klienst használtok. Jóval több szinkronizációs probléma van ennél, mint amit én a szlájdon megmutatok nektek, de ezek mindenképpen fontosak. Az egyik legtipikusabb probléma, amivel találkozom, hogy mit csinálunk akkor, amikor szerver oldalon állnak elő az azonosítók, és nekünk offline kliensünk van. Nyilván szerver oldalon nem tudom előállítani az azonosítókat, hiszen nem érem el a szervert. Nem fogok rá megoldást adni, nagyon sok technika van, erre nagyon-nagyon kell figyelni. A másik az úgynevezett idempotencia probléma. Nem tudom, hogy melyikőtök találkozott ezzel, aki tudja, hogy micsoda, az legyen szíves, tegye fel a kezét. Jó. Az idempotencia problémának a lényeg az, hogy a kliens oldalról küldünk egy kérést a szervernek, és nem jön válasz. És nem tudjuk, hogy a válasz azért nem jött meg, mert egy, el se jutott a kérés a szerverhez, kettő, a szerverhez a kérésünk ugyan eljutott, de már nem tudta feldolgozni, mert mondjuk lekapcsolták, vagy három, a szerver fel is dolgozta ezt a választ, csak visszaúton a válasz elveszett. Mert mondjuk a mi gépünket kapcsolták le, vagy valaki elvágta a hálózati kábelt, vagy bármegyéb. Így van. Ezzel alapvetően semmi probléma nincsen, egészen addig, amíg nem egy kényes műveletet hajtunk végre. Mondok egy kényes műveletet, banki átutalás. Egyik számláról átutalok egy másikra. Amikor elküldöm a kliensre ezt a műveletet, azért én szeretném a végén tudni, hogy pontosan mi a helyzet. Ez alapvetően nem lenne probléma, ha csak nem az lenne a működési módra, amit a legtöbb alkalmazás használ, hogy amennyiben ilyen hálózati timeoutot tapasztal, úgy azt mondja, hogy jó, hát akkor hálózati timeoutok, én még egyszer újra próbálkozok és megismétlem a kérést. Na, belátjátok, hogy ebben az esetben, hogy ez a banki átutalás, ez most sikerült-e vagy sem, ez egy nagyon-nagyon lényeges kérdés, hogy most kétszer átutalom-e vagy sem. Erre általában úgy védekeznek, hogy minden olyan művelet, amit elküldök a kliens oldalról a szerverre, tartalmaz egy tranzakcióazonosítót. A szerver, amikor ezt az üzenetet megkapja, akkor a tranzakcióazonosító alapján így benne, és azt mondja, aha, ilyen tranzakcióazonosító kérést már kaptam, és ezt már végre is hajtottam, és egyszerűen a korábbi kérésnek a válaszát küldi vissza. Tehát egy banki átutalási művelet során, amikor én a második újrapróbálkozásnál átküldöm azt a műveletet, hogy légy szíves $1000 erről a számláról arra a számlára mozgass el, akkor a banki rendszer azt mondja, hogy én ezt az átutalást már végrehajtottam, és egyszerűen visszaküldöm a korábbi státuszt, ami azt mondta, hogy igen, sikerült az átutalás, minden rendben. Tehát körülbelül ilyen technika. Nagyon fontos, írásműveleteknél figyeljetek erre a dologra, tehát kezelni kell. A legtöbb háttérrendszer kezeli, de van olyan, amelyik nem, és ezért nektek kell rá figyelni. Konkurens adatmódosítás offline üzemmódban már említettem. Ki fog nyerni? Mi alapján határozom meg, hogyha ketten is módosítottak egy adatot offline üzemmódban, az, aki a kliensen módosította hamarabb, az, akinek a módosítása hamarabb jutott el a szerver oldalra. Ezekre nincsenek egyértelmű válaszok, és ugyanígy nincsen egyértelmű válasz, hogy ilyen offline esetekben hogyan őrzöm meg a konzisztenciát. Amit zöld keretben kiemeltem, ez a legfontosabb. mindig ismerjétek meg, hogy az adott funkció üzletileg hogy működik, és ezek után döntsetek arra, hogy ezeket a típusú problémákat hogyan kezelitek. Jó? És akkor ezzel gyakorlatilag végére is értem az előadásomnak. Ezen a három szlájdon a három legfőbb mondani valómat összefoglalom, és akkor, hogyha erőtök, meg kedvetek is van, akkor kérdezzetek.